Istennek szent lelke, a bölcsességnek lelke, az irgalomnak lelke, a kegyelemnek lelke legyen és maradjon mi velünk. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található a Zsoltárok könyvében, a 19. fejezetben, a 8. verstől a 15. versig gyülekezet foglaljon helyet. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg tehát a 19. Zsoltárból Istenünk igéjét, 8. fejezet, 8. verstől a 15. versig. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok szín aranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltó. Most pedig imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk Istenünk üzenetét. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy megállhatunk a Te házadba. Minden élők Istene vagy, örökké való lélek, aki nem lakozol emberi kéz által lakozott templomban, de mégis itt a földi világban szükséges nekünk, hogy legyenek helyek, ahol téged keresünk, és a templomod egy megszentelt hely, ahová a te nevedet helyezted közöttünk. Így kérjük, hogy áld meg most személyes jelenléteddel ezt az Isten tiszteletet. Istenünk, segíts meg bennünket abban, hogy jó téteményeidért életünk hálájával áldozzunk, életünk valóságával, őszinte imádsággal. Ne vegyen mi rajtunk erőt a kegyes önzés, saját üdvösségünk ápolgatása, mert Isten a Krisztussal együtt a másik embert is ajándékba adta számunkra. A mellettünk levőt, a szomszédot, az ismerőst, a hitetlent, a világban élőt. Mindenkit a Krisztusban ajándékba kaptunk. Hitünk növekedjen egymás szeretetében, megismerésében és egymás elfogadása által. Krisztushoz való hasonlóságunk legyen egyre mélyebb és valóságosabb mindenki javára és épülésére. Te látod hát életünket, ismered hibáinkat, vétkeinket, látod testi-lelki nyomorúságainkat, betegségeinket, és látod mulasztásainkat. Most kegyelmedből tisztító megoldást kérünk. Ígéd jelenlétében, szent lelkeddel, gyógyítsd életünket. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét olvasom. Kettő királyokból, 5. fejezetből, a 8. verstől a 14. versig. Isten igéjét helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Tehát a Királyok 2. könyvéből, 5. fejezetből, a 8. verstől 14. versig olvasom Istenünk igéjét. Amikor Elizeus az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naámán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naaman azonban megharagudott. Elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abana és Párpár, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztulja. Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban oda mentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a proféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Ennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár csak egy kisgyermeké. Kedves testvérek, Naamán életének egy fontos pillanatát kaptuk most el az ige szaván keresztül, amikor is ő meggyógyult egy halálos és élethosszig tartó betegségből. Ugye sokan azt mondjuk, hogy velünk ez nem történhet meg. És hogyha betegségekre gondolunk, vagy az életben különböző nehézségekre, próbákra, amikor bennünket megpróbál az örökkévaló Isten, és látjuk körülöttünk az emberi sorsokat, élethelyzeteket és nehézségeket, hogy kinek milyen terheket, milyen betegségeket, életutat, sorsot kell elhordozni, akkor mindnyájan arra gondolunk, hogy ha bennünket éppen nem érint ez a nehézség, próbatétel, egyrészt félünk, hogy jaj, csak velünk meg ne essen, másrészt pedig tagadjuk, ez velünk nem történhet meg. Az élet azonban azt bizonyítja, hogy velünk is megtörténhetnek. A mi életünkben is előfordulhatnak olyan erőn felüli események, olyan erőn felüli utak, amikor szükségünk van valami többre, amikor szükségünk van valamilyen isteni beavatkozásra, amikor szükségünk van csodára. Mert csoda nélkül, Isten gyógyító erejének kiáradása nélkül nem találjuk meg a megoldást. És ha nem találjuk meg a megoldást, akkor ez az életünkre vonatkozóan tragikus lesz, és mondhatjuk azt, hogy mint ahogy Naamán életében is, mit ért az, hogy ő fővezér volt a király mellett, de bélpoklos. Bármit is érünk el az életben, de hogyha az életünk vagy testi, vagy lelki szinten beteg, és ott hordozzuk a különböző terheket és nyomorúságokat, ezek a terhek és nyomorúságok teljesen aláássák a mindennapokat, befolyásolják közérzetünket, és az életünkben szükségünk van tehát nekünk is utakra, megoldás keresésre, hogy keressük arra a megoldást, ami éppen foglalkoztat bennünket, keressük a gyógyulást testi és lelki életünkre egyaránt. Egy történetet szeretnék elmondani, amely a megoldásról szól. Egyszer egy erdőben a százlábú nagyon kínoszta a köszvény, és minden egyes lába fájt. És alig tudott menni már az erdőben, és ahogy szenvedett, és ahogy egyik lábát emelte a másik után, minden egyes lépés fájdalommal járt. Kereste a megoldást, de sehol sem találta. Egyszer csak a bölcs vagoly észrevette a százlábú szenvedését, és a százlábú is észrevette, ahogy fent ült és bölcsen nézett a mesztességbe, és tanácsot kért tőle. A bölcs vagoly elgondolkozott, mit lehetne itt tenni. Hogyan lehetne megváltoztatni a százlábú életét? Hogyan tudna ő megszabadulni a szenvedéstől? A minden lépés fájdalmától? És egyszer csak Kibökte a bölcs bagoly, hogy mi lenne a megoldás. Kedves százlábú, az lenne a megoldás, hogyha te mókus lennél. Mert akkor csak négy lábod lenne. És akkor már a fájdalmat 96%-ától megszabadulná. Elkezdett lelkendezni a százlábú. Nagyszerű ötlet. Mókussá kell, hogy váljon. Ez az igazi megoldás. De kérlek, mondd el, hogy hogy lehetnék én mókus. Ne fáraszt a kérdéseiddel. Én csak a megoldást mondtam el. A hozzávezető utat, azt ne tőlem kérdezd. Sokszor így vagyunk mi is, hogy tudnánk, hogy mi lenne a megoldás, hogy milyennél kellene válnunk, és hogyan kellene élnünk, és sokszor vágyunk a nagy megoldásra, csak éppen a hozzávezető utat nem találjuk meg. És marad minden a régiben. Noámán élettörténete azonban arra példa, hogy a megoldásokat meg lehet találni. A hozzávezető utat fel lehet lelni. Azonban ez nem könnyű. Nem könnyű a megoldást megtalálni egy olyan betegségre Noámán esetében, amely gyógyíthatatlan. Amelyet a kor orvostudománya nem tud meggyógyítani. Nézzük meg, hogy Naámán életében hogyan történt meg az, hogy végül is elindult a gyógyulás útján, és végül megtalálta a gyógyulást. Néhány pontba szedtem ezt. Először is Naámának be kellett ismernie, hogy ő beteg. Ez az első pont, amivel nekünk is találkoznunk kell. Ha van valamilyen probléma az életünkben, először be kell látnunk, hogy az van. És nem szabad tagadni. Mert amit tagadunk, arra nincsen megoldás. Mert amit rejtegetünk, és amit titokban tartunk még magunk előtt is, persze mások előtt is, és amire nem akarunk ránézni, arra nem is keressük a megoldást. Naámának pedig el kellett ismernie, én beteg vagyok. A király előtt is ki kellett, hogy mondja. Tehát a segítségre szoruló embernek először föl kell ismernie azt, hogy ő bajban van, utána pedig el kell indulnia azon az úton, hogy szembenéz az életével, és aztán megnézi, hogy mit tehet ebben a helyzetben. Istennek különleges útja volt Naámán felé, mégpedig az, hogy rabló, portyázó csapatok mentek Izraelbe, és foglyul ejtettek egy kislányt. És ez a kislány, amikor meghallotta, hogy beteg Naámán, akkor beszélt Naámán feleségével, és elmondta, hogy Izraelben van egy próféta, akihez elmehetne Naámán, és ő meg tudná gyógyítani. Mit láthatunk? Azt láthatjuk, hogy Isten elkezdte megmozdítani és megváltoztatni Naámán környezetét, és mondhatjuk azt, egy tragikus esemény az, hogy valakit elfogtak, és elvitték Naámán udvarába. Ez a kislány számára és a kislány családja számára egy tragédia. Elfogtak engem. Az emberi reakció az, hogy én aztán nem mondok semmit, nemhogy segítsek azokon, akik engem elfogtak. Itt azonban azt láthatjuk, hogy a kislány bizonyságot tesz az Isten emberéről egy idegen országban, egy más kultúrában, és vállalja hitét. Ami tehát tragédia volt a kislány életében, és az ő családja számára, az áldással vált Naámán életében. Mert a kezdő pont megadatott az ő számára, bár még most is veszélyes volt, hogy egyáltalán komolyan veszik-e ezt a hírt. Hiszen csak egy kislány mondja, nem hiszünk egy kislány szavára. Főleg nem akkor, hogyha Izraelből jött. Másrészt pedig láthatjuk azt, hogy ez a kislány megalázott helyzetét nem nézve szeretettel viszonyult azok felé, akik fogva tartották. Mert nagyobb tehát az Istenbe vetett hitnek az ereje annál, mint hogyha csak saját életünket nézzük, és azt nézzük, hogy mi az, ami számunkra előnyös, és mi az, ami nem. Mert ha ebben a felosztásban vizsgáljuk és nézzük az életünket, és csak ez szerint fogunk cselekedni, akkor lehet, hogy elmulasztjuk azokat az alkalmakat, amikor mi is bizonyságot tehetünk valakinek az örökkévaló Istenről és a szabadulás útjáról. Jelen esetben ez a leány tehát bizonyságot tett Elizeusról. Mi a következő pont? Sokszor és sokféleképpen megtapasztaltuk azt az életünkben, hogy szükségünk van segítő emberekre, akiken keresztül megérkezik hozzánk egy információ, egy üzenet, vagy akik megfogják a kezünket, vagy segítenek bennünket jó döntéseket hozni, mellénk állnak, van idejük, reánk, és tudnak segíteni. És milyen nagy kincs ez, hogyha valakinek a társa ilyen? Naamán felesége. Naamán felesége egy egyszerű információban, egy egyszerű üzenetben meglátta a megoldás kulcsát. És elmondta ezt férjének, Naamánnak. Naamán felesége tehát példája annak, hogy hogy kell megragadnunk. Hogy kell megragadnunk azokat a pillanatokat, amikor a látszólag hétköznapi dolgokban ott rejtőzik a nem hétköznapi megoldás útja. De láthatjuk a királyt is, Arám királyát, aki megértő volt Naamánnal szemben, és ajánló levelet adott, és elküldte őt Izraelbe, elküldte az izraeli királyhoz, és megadta neki a lehetőséget a gyógyuláshoz. Milyen sokszor az is hiányzik, hogy az emberek támogató szeretetükkel, cselekedetükkel elengedjék az embert a gyógyulás útján. Sokszor akadályokat gördítünk, sokszor hitetlenségünkkel, gúnyunkkal, iróniánkkal, a másik emberről alkotott véleményünkkel, vagy éppen lemondásunkkal, hogy itt már nincs segítség, pont az ellenkezőjét éljük el. Naamán számára Arám királya megadott minden lehetőséget. Menj el, keresd meg azt a prófétát. Ajánló levelet is adott. Elizeus pedig még mit sem tudott arról, hogy már jön hozzá valaki, aki gyógyulást kér. Naamán pedig elindult. Megérkezett a királyhoz. A király levelében az volt, hogy gyógyítsd meg, Naamán! A király pedig megijedt. Hát hogyan gyógyíthatnám én meg? Hát Isten vagyok én? Hogy meg tudjak valakit gyógyítani. És a leprától valakit meg tudjak tisztítani. Izrael királya pedig úgy értelmezte ezt az üzenetet, hogy háborút akar kezdeményezni. A másik ország király. Hát lehetetlen kér tőlem, a lehetetlent pedig nem tudom teljesíteni. És kétségbe esett, megszaggatta a király a ruháját. Ami nekünk lehetetlen, és emberileg szólva nem lehetséges. Az az Istennek lehetséges, és amit Izrael királya nem tudott, azt Elizeus tudta, és azonnal követeket küldött Izrael királyához. Küld el hozzám Naamánt, hogy megtudja Naamán, hogy van Isten Izraelben. Ezért aztán elment Naamán Elizeushoz. Mit láthatunk ebben a történetben? Azt láthatjuk, hogy Naamán végül is rengeteg kis lépcsőt tesz meg, rengeteg kis lépést tesz meg, és mások is segítik őt, de vannak, akik akadályozzák. De van, aki akadályozza. Ugyanígy van személyes életünkben is. Nekünk a megoldás keresésben lesznek segítőink, de lesznek olyanok, akik saját félelmük miatt, mint például Izrael királya, saját kétségbeesésük miatt, saját tehetetlenségük miatt akadályként állnak előttünk. Mert Izrael király is mondhatta volna, igen, itt van Elizeus, valóban van egy megoldás, de nem mondta. Nem mondta, pedig tudhatta volna. És sokszor van az, hogy bizony, ha utólag belegondolunk egy helyzetbe, akkor mi is végig gondolunk egy adott élettörténetet, és rádöbbenünk, de hát mondhattam volna, de nem mondta. És valakinek a számára lehet, hogy én voltam az akadály. Én voltam az, aki megnehezítettem az útját. Elizeus viszont olyan próféta, aki fölismeri az alkalmas időt, és magához hivatja Naámát. Elmegy aztán Naámán Elizeushoz, de megáll az ajtóban. Ez a megállás szimbolikus, és azt jelenti, hogy Naámán még mindig fent van, ő az, aki a főember, és megáll az ajtóban, és várja azt, hogy jöjjön ki a próféta, és üdvözölje őt, és a megfelelő tiszteletet adja meg az ő számára. Naámán várakozik, de nem történik semmi, csak egy szolgát küld ki, Elizeus. És elmondja, hogy mit kell tenni, ha meg akarsz gyógyulni, akkor mosolj meg 7-szer a Jordán vizében. Mi az, ami Naámán betegségében az egyik legnagyobb gond, és mi az, amitől beteg Naámán? Hát egyrészt mondhatjuk azt, hogy hát ott van ez a testi nyomorúság. Vannak azonban lelki nyomorúságok is, amelyektől szintén meg kell tisztulnunk. Naámán életében ez a lelki nyomorúság, ez a gőg volt. Gőgös volt Naámán. Mert amikor megállt a kapuban, akkor a saját elképzelése szerint szerette volna, hogy kijöjjön a próféta, azt tegye, amit ő elhitt már az úton, míg odaért, és ő szerette volna úgy a gyógyulását, ahogy ő azt elképzelte. Nem ismerjünk magunkra? Mi is sokszor elképzeljük. Az emberekkel való találkozásunkban, az Isten emberével való találkozásban majd mit fog mondani? Majd hogyan fog segíteni rajtam? Sőt, az Istennek is megmondjuk, hogyan segíts rajtam, Uram? Mit tegyél? Hogyan ments meg engem? Tedd ezt. Tedd azt. Adj nekem jó megoldást. Az Isten azonban sokszor a megoldásokat más úton küldi el felé. Ebben az esetben ez a más út úgy jelenik meg, hogy Naámán, vagy Elizeus a szolgáját küldi ki. És egy megbotránkoztató üzenetet mond. Fürödjön meg a Jordánba. Ez a Jordán egy olyan piszkos vízű folyó volt, hogy Naámán bele sem ment volna semmi pénzért. Sokkal szebb folyók vannak az ő hazájában. És megfürödni ott is tudott volna, ezért nem utazott volna ennyit. És ezért megsértődött. Harag volt az ő szívében, és sarkon fordult, és elindult haza. Most láthatjuk ebben a pillanatban, hogy Naámán ott áll a megoldás előtt, és egy hajszál választja el attól, hogy megint el fog menni, és marad az ő betegségében. Már megtett egy hosszú utat, annyi minden történt vele, és átment az akadályokon. De a végső nagy akadály ott volt, ez pedig önmaga volt. A saját vélekedése, a saját véleménye, a saját hitbeli meggyőződése. És az, hogy csalódott az Isten emberében. Ott volt benne a kétségbeesés, a harag. És inkább maradt volna beteg, mint az, hogy engedelmeskedik Elizeus szolgájának a szavára. És miért? Mert gőgös volt. Mert még betegen is, még halálra ítélve is úgymond az életben, még akkor is ott volt az ő szívében a gőg. Na most láthatjuk azt, hogy hogyan vezeti őt Isten. És a szolgákon keresztül szívére beszél. Meg kell becsülnünk azokat az embereket, akiket az Isten akkor ad mellénk, amikor bennünket is megkísért ugyanez a gőg, ugyanez a sértettség és harag állapota, és vannak olyanok, akik szívünkre beszélnek. Vannak olyan emberek, akik jól tudnak a szívünkhöz beszélni, ismernek bennünket, és ebben az esetben is az történik, hogy a haragtól elvakult ember Naámán nem látja meg, hogy lényegében egy nagyon egyszerű dolgot kellene megtennie. És ha félredobná a büszkeségét, akkor azt mondhatná, mi sem egyszerű, megteszem. De hogy ezt meglássa, ehhez kellett idő, kellettek emberek, akik ezt felmutatták ő előtte, és bebizonyították csendes és szelíd szóval, de hát csak ennyit kért. Tedd meg. Ez a példa arról is szól, hogy A nagy dolgok a kis dolgokban vannak elrejtve az életünkben. A nagy változások mindig kis változásokon keresztül érkeznek meg. A nagy felfedezések is apró felismeréseken keresztül érkeztek meg, akár a tudomány világában is. A nagy kudarcok után az ember hirtelen meglátja a világosságot, és megragadja a lehetőséget egy alkalmas pillanatban. Lehet, hogy önmaga ismeri föl, lehet, hogy valaki segít. Néha tudunk mi is saját szívünkkel beszélni, és józanul tudjuk mérlegelni a helyzetet. És mi magunk is tudunk beszélni saját lelkünkkel, elcsendesedve és végig gondolva az életünket, de van, hogy nem tudjuk ezt megtenni, mert elönt bennünket a düh, a harag, a kétségbeesés. És akkor viszont szükségünk van arra, hogy valaki más segítse. Naamán tehát, mikor már megy hazafele, úgy gondolja, jó, megteszem. Végülis mennyiből tart, itt megyek el a Jordán mellett. Beszáll az ő szekeréről, és belemártózik a vízbe. Kétszer, úgy, ahogy a próféta mondta, és azonnal meggyógyul. És olyan lesz a teste, mint a kisgyermeké. Mi az tehát, ami segített Naamán életében? Mondhatjuk azt az Isten. Az Isten prófétája. De láthattuk azt, ahogy lebontottam az odafelé vezető útat, láthatjuk azt, hogy még mennyi mindenre van szükség, hogy az Isten tudjon rajtunk segíteni. És önmagában véve az, hogy mi ugyan tudjuk, mint ahogy Naamán is tudta, az Isten meg tud engem gyógyítani. Az kevés. Ahhoz, hogy meggyógyuljak. Ahhoz engedelmesség is kell. Ahhoz a lépcsőket be kell járnom. Ahhoz el kell indulnom. Ahhoz akadályokon keresztül kell átmennem. Ahhoz önmagammal szembe kell néznem, ahol a saját félelmeimet, a saját hibáimat is le kell tudnom győzni, és engedelmesen megtenni a legkisebb dolgot is, amit az Isten kér tőlem. És nem mondani arra, hogy azt már nem, hanem az engedelmesség útjára lépni. Mi az, ami tehát tanulható Naamán példájából? Hát elsősorban nem az, hogy keressünk egy Elizeust, hanem az, hogy keressük az Isten akaratát. És induljunk el az úton. Az első az, hogy keressük Isten akaratát, és hogyha Isten akarja, megjelenik az Elizeus a mi életünkben is. De hogyha más az ő terve, lehet, hogy mást ad nekünk. Mi a legfontosabb? Az Isten akaratának hűséges követése. Mert ugyanígy az Elizeus története is válhat egy mintává, és azt hiszem, hogy csak így fog az engem majd Isten meggyógyítani. De az Isten ma is cselekszik, és ma is meggyógyíthat bennünket, de a gyógyítás mindig az ő személyes döntésén múlik. Lehet, hogy Elizeuson keresztül, lehet, hogy más úton. Az Isten emberén keresztül, vagy pedig más utakon, de meggyógyíthat bennünket. Mi az, ami tehát tanulható? A hozzáállás. Hogyha Naamán életét végignézzük, és azt, hogy jött az ő betegsége, és látjuk a gyógyulását, és a kettő közötti eltelt időt, és azt, hogy mi történt Naamánnal, akkor láthatjuk azt, hogy a legfontosabb végig a helyes hozzáállás. Hogyha elveszítjük a helyes látásmódot, akkor hiába indulunk el, hiába vagyunk ott talán a megoldás küszöbén is, elhomályosulhat tekintetünk és látásmódunk, és pont elmegyünk a megoldás mellett. Ott lehet az Isten embere. Semmit nem ér. Hallhatom az Isten üzenetét, de nem fogom megtenni. De sok kifogás van a szívemben, hogy ezt most miért ne tegyem meg. Fürödj meg kétszer a Jordán vizében. Az, ami lehetetlen volt Naamán számára, végül is lehetségessé vált, és meghűrdött. És akkor megtörtént az, ami lehetetlen, meggyógyult betegségéből. Mert nem kellett ahhoz a próféta személyes jelenléte, mint ahogy Naamán elmondja, én azt hittem, hogy majd kijön, és segítségül hívja majd Istenének nevét, és kezével megérint engem. Mit jelent ez? Ő a klasszikus értelemben kereste az Isten emberét, a prófétát, hiszen a király udvarában talán már láthatott gyógyításokat. Ismerhette azt, hogy hogyan történik mindez. Elizeus viszont egy másik utat mutatott meg az ő számára. Isten úgy is tud gyógyítani, és az Isten embere úgy is tud gyógyítani, hogy nincs ott jelen. Testileg nem látom. De engedek a szavának. Mint ahogy Isten sem látjuk, de tudjuk azt, hogy ő létezik. És engedünk az ő szavának és üzenetének ugyanúgy. Az Isten jelenléte is átsugárzik az ő prófétáján keresztül. És elég a próféta üzenete, és az annak való engedelmesség ahhoz, hogy a gyógyulás bekövetkezzen. Nem kell ott állni a prófétának, nem kell megsimítani Naamán beteg testét ahhoz, hogy egészséges legyen. Ezután mi történik? Naamán visszamegy, és köszönetet akar mondani Elizeusnak, és meg akarja őt ajándékozni. Elizeus azonban nem fogadja el az ajándékokat, mert amit az Isten kegyelemből ad, azért pénzt nem fogadunk el. Mert Isten az, aki gyógyított. Nem Elizeus gyógyított. Nem tulajdonítja magának ezt a tettet, és nem kér érte sem dicséretet, sem hálát. És a következő kép az, hogy Naamán egy kis földet kér, hogy elvihesse magával az ő hazájába, és ott építse magának egy oltárt, ahol Izrael Istenét, az egyedüli igaz Istent imádja. És van még egy kérése, hogy csak azt bocsássa meg neki, Elizeus, hogy nézze el, hogy ő neki be kell mennie az ő királyának templomába, és le kell borulnia egy idegen Isten előtt. Mit mond erre Elizeus? Nem terheli meg Naamán életét vallásos előírásokkal, hogy mostantól kezdve akkor mit nem tehetsz, és mit kell tenned. Nem kezd vele törvénykezni, és nem mondja azt, hogy mostantól kezdve nem lehetsz fővezér. Le kell mondanod a király mellőli tisztségedről. És nem mehet be már a templomba, mert a Rimmon Isten templomába nem mehet be, mert különben ismét poklos leszel. Hanem csak annyit mond neki, heredj el békességgel. Rábízza őt az Isten vezetésére és kegyelmére. Milyen sokszor ott rontjuk el a nagy gyógyulásokat, hogy utána beleszólunk az Isten tervébe. Majd mi megmondjuk, hogy mostantól kezdve hogy kell neked élned. Látod, az Úr megszabadított téged, de mostantól kezdve így és így kell élned. Ez a próféta pedig rábízza az Isten kegyelmére. Rábízza arra, amit már megtapasztalt, és tudja azt, hogy az Úr vele lesz majd hazájában, és megadja az ő kegyelmét az ő számára. Nagyobb az Isten, ami körülményeinknél, és annál, hogy ezerféle olyan helyzet van, amiben belekerülünk az Istennel való kapcsolatunk során is, amelyek megoldatlanul ott vannak körülöttünk. Jaj, most mit tegyek? Nem tudok elmenni egy másik életbe. Ebben az életben kell tovább élnem. A megoldatlanságra a legnagyobb megoldás, hogyha az Isten kegyelmére és gondviselésére bízzuk egyrészt saját magunk életét, és a másik ember életét. Ezt tette Elizeus is. Rábízta a gyógyító és szabadító Isten vezetésére. Ennél tökéletesebb és kerekebb gyógyulást nem kaphatott volna Naamán. Mi az, amit tehát tanulhatunk Naamán történetéből? Egyrészt, hogy ugyanezek a minták a mi életünkben is előfordulnak. Figyeljünk oda! És életünk valóságát, hogyha érinti valamilyen nyomorúság, akkor a gyógyulás lépcsőfokait járjuk be, az elsőtől az utolsóig. Mert akkor jön el az életünkben a teljes szabadulás. Nem elég hallani az Isten szabadításáról. Nem elég a szolgáló leány szavát tudni, el is kell indulni. És minden nagy út egy kis lépéssel kezdődik. És minden megérkezésben ott vannak az út különböző próbatételei és nehézségei, de ott van az Isten kegyelme is a mi életünkön. És mi az, amit meg kell őriznünk? A helyes hozzáállás. A helyes hozzáállás és látásmód. A hitben is szükséges. Nem lehet elvakult hittel, és nem lehet önhitten és gőgösen az Istentől bármit is kapni. Alázatra, elfogadásra, látásmódunk folyamatos igazítására van szükségünk. Mert különben az Istentől kapott megoldások is a porba hullanak. Mert különben az ellenkezője történik az életünkben. A fontos láncszemek hiányoznak, és nem találjuk meg. A megoldás pedig az orrunk előtt van. Erre tanít tehát bennünket Naamán története. Isten lelkének erőterébe helyezzük tehát életünket, és életünk során többször szükségünk van útbaigazításra. Egy ilyen útbaigazítást láthattunk, és az útbaigazítás vége pedig gyógyulás volt. Becsüljük meg a saját életünkben is az alkalmakat, a lehetőségeket, az embereket, az Isten emberét, hogyha megszólít bennünket, azt az üzenetet, amit Isten igéje közvetít nekünk. És hogyha az Isten elindít bennünket a szabadulás útján, akkor semmiféle áldozattól ne riadjunk meg, mert érdemes. Mert Naamán, amikor megtisztult és kiemelkedett a Jordánból, az ő teste, az ő egész lénye megváltozott. Ő onnantól kezdve nem ugyanaz az ember. Ő meggyógyult. És az Isten lelke a prófétán keresztül meggyógyította őt. Adja meg Isten, hogy így gyógyuljon, épüljön és erősödjön a mi hitünk és életünk is. Amen. Kedves testvérek, imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja könyörgését, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyi atyán, köszönjük, hogy a mi számunkra is van gyógyulás, és van annak útja, ahogy megérkezik hozzánk a te akaratod és üzeneted. Embereken keresztül, az Isten emberén keresztül, akit te használsz az életünkben, és látod az akadályokat, hogy sokszor fel sem ismerjük, hogy mi a baj, mi az, amire gyógyulást kellene kérnünk. És látod azt, hogy milyen sokszor együtt élünk inkább nyomorúságainkkal, ahelyett, hogy megtisztulnánk, ahelyett, hogy keresnénk a megoldásokat. És sokszor tagadjuk a te kegyelmes szavadnak az engedelmességet. Sokszor azt mondjuk, na azt már nem tesszük meg. Sokszor van bennünk gőg, és sokszor elképzeljük a te utaidat életünkre vonatkozóan, és ha nem azon az úton vezet bennünket, akkor megsértődve hátat fordítunk neked. Add meg nekünk, hogy most mind betegségünkben, mind egészségünkben a helyes szemléletmódot megtaláljuk, hogy hittel tudjuk elvenni tőled azokat az üzeneteket, szelíd indításokat, emberi segítséget, emberi kezeket, szavakat, amelyeken keresztül te szólítasz bennünket, te ébresztesz bennünket életünkben, te mutatsz utat, te adsz új irányokat. Mert nem mindegy, hogy hogyan élünk, és hogyan töltjük-e földi napjainkat. Mi történik velünk? Hogyan viseljük az élet nehézségeit, és próbáljuk? Milyen emberekké válunk? Sértett, gőgös, megoldatlan életű emberré, vagy pedig alázatos, szelíd, a megoldást megtaláló emberré, aki sok mindent tanult ez életben. Így kérjük azt, hogy tőled legyünk tanítva mindnyájan, és egymás útját segítsük te hozzád. Ne legyünk akadályai. Add meg, hogy keresésünkben egymás hite által is épüljünk, és így szenteld meg közösségünket, gyülekezetünk életét. Kérünk a betegekért, a nyomorúságban levőkért, testi-lelki terheket hordozókért, te adj számunkra is gyógyulást, mint ahogy Naamánnak adtál, és adj nekünk engedelmességet, megérkezést, a te gyógyító kegyelmedből, hogy valóban teljessé váljon örömünk, és valóban mi is megtisztuljunk, mint ahogy Naámán élete is megtisztul. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságunkat és könyörgésünket. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imádságainkat. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tegyük Istenünk áldását. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Amen. Áldás békesség.